Hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalja a mi lelkünk a te áldott szent nevedet, és dicsőítjük hangszerrel, ének szálainkkal, lelkünknek minden egyes rezdülésével, azt a kegyelmet, azt a szeretetet, Urunk, amelyet a mai napon is mi irántunk megbizonyítottál. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, üdvözítő kegyelmedet, amelyel nem szűnsz meg munkálkodni a mi életünkben. Sokszor próbákon keresztül is, de így juttatod el sokszor azt a nevelő szeretetedet, hogy oda tudjuk hajtani a mi lelkünket, a mi füleinket a te igédhez. Úrunk, te látod, hogy ezen az estén is mi hajtott, mi hozott, mi vonzott bennünket egészen közel te hozzád. Engedd meg, Urunk, hogy mi, akik eljutottunk a templomig, hogy juthassunk egészen közel a te ígédnek üzenetéig. Engedd meg, Urunk, hogy be tudjuk azt fogadni, és hordozóivá, megtartóivá, és cselekvőivé tudjunk lenni a te igédnek, amely cselekvő szó. Ó, Úr Jézus, légy érette áldott, hogy te nem csak nagy tömegekhez szólsz, nem csak nagy tömegekhez küldettél, hanem az egyes emberhez is. Köszönjük, Urunk, hogy személyesen tudod és ismered neveinket, és nagyon jól tudod azt a keresztet, azt az életutat, amely a mi nevünkhöz kötődik. Jöjj most, Úr Jézus Krisztus, és ezen az estén hadd élhessük át az ige körüli csendben azt az élő közösséget, hogy együtt vagyunk veled, és együtt vagyunk egymással. Engedd meg, Urunk, hogy megláthassunk, hogy igédet meghallhassuk, és hogy életté legyen bennünk a te igéd. Jézus Krisztus nevében kérünk, légy közöttünk, akinek bánata van, vigasztald meg jelenlétedben, akinek az életterhei nyomják vállát, és most is azon gondolkodik, kérünk, hogy te mutass utat, te adj testi-lelki gyógyulást, mert Úr Jézus Krisztus, neked mind ez a hatalmadban áll. Így várjuk, Urunk, igédet és gyógyító jelenlétedet. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található János mennyei jelenések könyvének 18. és 19. részeiben. Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből, nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet, és ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett. És minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat, s minden utálatos madár rejtek helyévé lett. Féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből, menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, s hogy a rámért csapások ne érjenek titeket, mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, amikor látják a tűzvész füstjét. Gyötrelmétől való félelmükbe távol megállva így szólnak, jaj, jaj, te nagyváros Babilon! Te erős város, egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. A föld kereskedői is sírnak és gyászolnak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled, minden bőség és pompa elpusztult körülötted, s ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol. Akik ezekkel kereskedtek és ezekből gazdagodtak meg, gyötrelmétől félve távol megállnak, sírnak, gyászolnak, és így szólnak, jaj, jaj, a nagyvárosnak, amely gyolcsba, bíborba és karlátba volt öltözve, arannyal, drága kővel és gyöngyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság. Örülj neki, te menj, és örüljetek ti szentek, apostolok és proféták, mert Isten végrehajtotta rajta értetek az ítéletet. Egy erős angyal felment egy ekkora követ, mint egy nagy malomkő, bedobta a tengerbe, és így szólt. Így vettetik le Babilon a nagy város egyetlen lendülettel, és többé sehol sem lesz található. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tudja rajta kívül, s vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Kedves testvérek, az ember életével együtt jár az, hogy az életünket mikor, milyen formában tudjuk látni és megítélni. Van, amikor az ember jobban vágyik ahhoz, hogy elcsöndesedve egy közösséghez váljék hasonlóvá, beleolvadjon a nagy tömegbe, és csupán elvegyüljön benne, csupán egy legyen a sok közül. Ne legyen feltűnő, ne legyen kirívó, úgy beleolvadjon abba a tömegbe. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a mai világnak óriási nagy célkitűzése és vágyakozása, úgy is nevezhetnénk modern nyelven a globalizáció, amikor mindent egy irányba szeretnének elvinni, és amikor afrikai törzseket mutatnak, amerikai, angol felirattal, pólókba az ember elmosolyogja magát, hová lett ennek a törzsnek, ennek a népnek a gyönyörű népi viselete, hova lett az identitása, hogyan és hová lett az a jellemző, amit csak ők képviseltek ebben a világban. Hát az ember már csak ilyen, hogy hol beolvadni szeretne, hol pedig kiválni a tömegből és megmutatni magát. Mindazonáltal azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten az embert úgy teremtette meg, hogy népekről beszél, népek felé fordul, és tudjuk, hogy azok közül is kiválasztott egyet, a választott népet, Izrael népét. Nem azért választotta ki, mintha különbek lettek volna a többi népnél, hanem hogy megmutassa rajtuk irgalmas szeretetét. Ugyanígy Isten elhívó, elválasztó szeretete elhív bennünket is egy-egy személyes emberi életeket. Nagyon sokszor mély próbatételekkel indít az Isten. Sokszor úgy választ el, úgy hív ki bennünket a népek tengeréből, hogy egy nagy próbatételben mérettetik meg a mi hitünk. Ma délelőtt az idősek otthonába voltunk, lelki gondozói beszélgetéseket folytattunk a diakóniai csoport tagjaival együtt, és az egyik beteg ágyon fekvő asszony testvér, aki már 2 éve fekszik mozdulatlanul az ágyba, nagyon elszomorodva indította meg az ő bizonyságtételét, fájdalmát. Tessék mondani, miért büntet engem az Isten így, hogy eltört mind a két lábam, eltört a medence csontom, megsüketültem az egyik fülemre, alig látok a szemeimre, pedig én igyekeztem jó ember lenni. És a beszélgetés végére eljutottunk odáig. Olyan jó, hogy nekem van élő Istenem, és olyan jó, hogy bár elfeledkeztem róla, de jó, hogy imádkoztunk, hogy újra megtaláltam az Istennel való közösséget. mennyire fontos dolog Istennek ez az elhívó, kiválasztó szeretete, amikor ima közösségben tudunk vele együtt lenni, mennyire szereti az Isten a mi életünket, egyedivé teremtett, különlegessé, megismételhetetlenné, ugyanígy hívta el a népeket, a nemzeteket, és amikor a mennyei jelenések könyvében olvassuk, hogy az Isten választott népe is minden népből, nyelvből és nemzetből lesznek majd ott a mennyei világba, azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten nem személyválogató. Neki annyira fontos az egyén, mint amennyire a közösség is fontos. De az, hogy egy közösség egészségesen tudjon működni, ahhoz az egyént kell a lelkében, a gondolatában meggyógyítani. Így kell, hogy felépüljön maga, a gyülekezet is, és így fog kiteljesedni a mennyek országában mindazoknak a szenteknek a létszáma, akiket az Isten elhív és elválaszt. Gondoljunk bele ezen az estén is, vajon miért vagyunk itt? Mert Isten kiválasztott, Isten elhívott, s valamilyen módon a szívünkre terhelte, nekünk ott kell lenni, ahol ő megtalálható, és ez egy nagy ajándék. Azt olvassuk János mennyei jelenések könyvében, hogy láthatóvá vált, ahogyan elesik a nagy Babilon. És hát elég erőteljes szavakkal illeti János az ő látomásában ezt a nagy pogány birodalmat és várost, beszél paráznaságról, beszél hűtlenségről, és itt eszünkbe kell, hogy jusson a világ történelemnek az az újból és újból megismétlődő folyama, hogy a végidőben jellemzővé válik majd, hogy lesz egy olyan világhatalom, amely Isten ellenességével szeretne uralomra törni, és amikor a paráznaságot említi a Szent Író, akkor azt az attitűdöt, azt a magatartást szeretni ezzel megragadni, mennyire Isten ellenessé tud válni az az ember, az a rendszer, az a nép, amelyik Istenhez nem tud hű lenni, nem tudja őt meglátni, felismerni, dicsőíteni. Amikor Isten helyett az ember más kezd el isteníteni, ezek lehetünk mi magunk. Lehet a családunk, lehet a gyermekünk, lehet egy rendszer, bármi lehet, kedves testvérek. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy a lelkünkben van egy trónus, az az élő Istené. És ha az életem kevés ahhoz, hogy az Istent megtaláljam, felismerjem, életem trónjára emeljem, ez úgy működik, mint egy vákum, hát majd ül oda más. Majd ül oda, maga a gonosznak a legkiváltképp kísértő munkája is ezt próbálja megcélozni, a lelkünk trónusát. És nagyon sokféleképpen vagyunk mi kísérthetőek. Érzelmes, érzéki emberek vagyunk, ez az alap. Itt tud minket a legjobban elbuktatni. Először az érzéseink, érzelmeink, vágyaink, utána a gondolataink. Utána jön a testünk. Ha a testiségen túlverekedtük magunkat, akkor jön a betegség. Ha a betegségen túljutunk, akkor majd kételyeket fog hozni a hitünkbe. Akkor majd küzdenünk kell a hitünkért. Jól hittem-e? Jól gondoltam-e? Soha nem felejtem el azokat az órákat. Néhány évvel ezelőtt egy nagyobb műtéten estem át. És hát önmagában véve az altatástól iszonyodtam, legyünk őszinték. Hát van, aki a békától fél, kinek, mindenkinek van félelme. Nekem egész életemben az volt, hogy jó, jó, műtét, műtét. Már többször volt gerincérzéstelenítésem, de jó, hogy nem altattak. Hát eljött ez az óra is. És az Úr nagyon jól tudta, hogy nekem ezzel szembe kell nézni. Nem a haláltól féltem. Azon az ember egy idő után túlverekszi magát, hanem az a gondolat vette és ette be magát a gondolataimba, a lelkembe, Uram, vajon jól hittem-e? Te elmondtad, hogy mit kell tenni, de jól ragadtam-e meg, jól tettem-e? S aztán eszméltem rá, hogy ez nem Istentől van, mert ő nagyon jól tudja, hogyha hitet ébreszt a szívünkbe, és erőt és vágyat ad hozzá, ha az embert megőrzi a keskeny úton. Mennyi próbának vagyunk kitéve, de a gonosz ezzel sem elégszik meg. Az érzelem, a gondolat, a test, a hit, mindezek után jönnek a társadalmi rendszerek, és abba is uralkodni szeretne, ott is uralomra szeretne törni. S a végidőben ez van feljegyezve, hogy lesz egy olyan rend, lesz egy olyan államaparátus, lesz egy olyan rendszer, amelyik kimondottan Isten ellen fog törni, s az Istenben hívők ellen. Amikor azt mondja a Jelenések könyve, hogy jaj neked, te nagy város Babilon, egy óra alatt elpusztultál. Minden a mennyben dől el, kedves testvérek, minden a mennyben. És azok az emberek, akik nem értékelik, és nem veszik számba az Isten döntéseit az életükbe, utána eszmélnek rá arra, hogy Uram, ez te tőled volt, ez a te kezed volt, akkor is, amikor fölöttem volt, amikor megpróbáltál, mert te eldöntötted, belenyúltál az életembe, ennek így kellett lennie. Az Isten mennyei döntései pedig egy úgynevezett szétválasztódást indítanak el az emberi világba. Maga a bárány szólítja fel az övét, mert eljön ennek is az órája. Menjetek ki közülük, ne legyetek részesei bűneiknek, hogy ne legyetek részesei Isten haragjának se. Ne vállaljatok velük közösséget. Milyen érdekes, az Úr Jézus a főpapi imájában azért könyörgött. Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a világban. De tudjuk, hogy Ábrámnak is azt mondta, menj ki a te földedből, menj ki a te rokonságod közül, mert én egy választott népé teszlek, és az ígéret földjére vezetlek el téged. Ott van Lót is, Sodoma és Gomora, a korabeli viszonyokhoz képes, a világnak nagy bűnös városait képviselték, s az Úr elküldte az ő követeit, hogy az ő emberét és családját kivezesse a gonoszságból, a bűn városából. Sajnos a feleségét nem tudta, nem tudott rá hatással lenni. Visszanézett és megfordult, vágyakozott, a szíve ott maradt a bűnös városba. Vajon a szétválasztódás a lelkünkben, az életünkben megindult-e már, és vajon hol tart? Mennyire vágyakozom Sodoma és Gomora után az életembe? Mennyire vágyakozom a bűn után? És mennyire tudok Jézus Krisztus után menni? Mennyire mélyen érint engem Jézus hívása? Menj és indulj el! A metanoia, a megtérés, a megfordulás magába foglalja ezt a viselkedést. Hátat fordítok valaminek, elfordulok valamitől, és oda fordulok Isten felé, sőt, haladok Istennel együtt a cél felé. A hívő keresztény ember életében ennek a fájdalmas szétválasztódásnak meg kell történnie. Erről Pál apostol úgy beszél, hogy az óemberrel le kell számolni. Pál azt mondja, hogy megfeszítettük az óembert a maga kívánságaival együtt, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És az az élet, amit ő benne élek, az az úgynevezett új emberi élet Krisztus által, ő benne elrejtve. És ilyenkor szoktam én legalábbis mindig mondani, hogy amikor már felismertük életünkben az ó és az új ember közötti harcot és küzdelmet, a következő nagy kérdés az, hogy melyiket féltem, az ó emberemet, annak a halálát, vagy az új emberemet és az örök életemet. Azt is szoktuk mondani, amelyiket etetem, az fog növekedni. Az ó ember tele van indulattal, Isten ellenességgel, nagy képűséggel, gőggel, egyfajta mindent elsöprő vágyjal, sikertörténet után. Nem számít, csak pénz legyen, csak vagyon legyen, csak karrier legyen, hogy én nagyjá legyek. Ez az ó ember vágya, a megistenülés utáni vágya. És arról hallunk, hogy aki ebből a borból, ebből a harag poharából iszik a földön, azok elvettetnek a nagy Babilonnal együtt, mert részesei lettek a bűn mámorának. Egy picit más képet használva, amikor valaki szerelmes, olyan mély érzéseket táplál a másik ember iránt, hogy egyszerűen egy picit el is vakul. Látja, tudja, ki iránt táplálja az érzéseit, de hát a rózsaszín köd az még tesz egy pici hatást erre a dologra, és aztán amikor ez szerte foszlik, és csak a problémák maradnak meg, az nagyon kiúzanító tud lenni. És aztán utána mondják a jó akarók, hogy mi mondtuk, mi igyekeztünk felhívni a figyelmedet, valahogy Isten is így közelít az ember felé, figyelmeztet, eszméltet. De amikor az ember fut a megélhetése után, fut a világ után, fut a világi dolgok iránt, belemélyed, belemámorosodik, és elkezdi isteníteni az egyik az élő Isten helyett. Nagyon jól tudjuk, hogy a császár kultusz volt, Jánosnak a mennyei jelenése könyvének látomása alatt az a végzetes nagy Isten ellenes rendszere, amelyet valljunk be nem is Róma akart, nem is a császárok rendelték el első mozzanatban, hanem leginkább a provinciák keleti népei, akik egyszerűen óhajtották és sóvárogták azt, hogy a császárokat Istenként imádják. A tömegpszichológia leírja azt, hogy az emberek nagy tömegekbe mennyire meg tudnak mámorosodni, mikor egy embert naggyá tesznek, amikor imádnak, mikor rajonganak. Vajon miért nem tudnak az emberek Istenért rajongani? Miért arra van hajlamunk, hogy azt istenítsük, azt válasszuk végig a világ történelem folyamán, akiket Barabásoknak hívnak. Miért nem tudunk Jézusra igent mondani? Egy egész nagy heti történet állítja elénk a jónak és a rossznak a küzdelmét, és ez bennünk is ott zajlik, kedves testvérek, nincs olyan óra, nincs olyan nap, nincs olyan időszaka az életünknek, hogy ne küzdene értünk az Isten, s ne harcolna ellene a gonosz. Melyiket engedem be? Kire hallgatok? Kit táplálok? Mert megjelenik majd Jézus Krisztus az Isten bárány, aki hófehér lovon fog majd kivonulni a mennyei világból, s nem arról hallunk, hogy miközben a nagy Babilon elvész, és aztán arról is hallunk, hogy a kereskedők és mindazok, akiket a gonosz megfizetett, jól tartott, mennyire siratják majd az ő rendszereit, mert hát nincs, akinek a portékájukat eladják. Ó, jaj, te nagy Babilon, te nagy város, egy óra alatt elpusztultál. Ez azt jelenti, hogy ami Isten ellenes, arról Isten rég eldöntötte, hogy el kell, hogy pusztuljon. Csak idő kérdése, legyen az Babilon, legyen az Asszíria, legyen az Róma, vagy sorolhatnánk az újkori történelem írásnak számos rendszerét és országát, népét, ami Isten ellenes és élet ellenes, azt az Isten pusztulásra ítéli. Gondoljunk csak egy ószövetségi példával Saul királyra, amikor Saul elmegy a halott látó asszonyhoz, s a szívébe megfordul, elfordul az Istentől, és megtagadja az Isten hitét, nem gyakorolja, nem bízik az Úrban, arra az Úr eldöntötte, hogy ő nem lesz király. Saul még a trónon ül, még gyakorolja királyi hatalmát, és közben Sámuel felkeni a gyermek Dávidot királynak. Dávidban micsoda küzdelmek mennek végbe, saját maga fogalmazza meg, hogyan emelhetné kezet az Úr felkentje ellen, hiszen ő a király. A szétválasztódás mindig folyamatban van. Aki Istent elhagyja, és nem követi az Úr eszméltető szavát, annak előbb-utóbb lealkonyul, és ennek a végpontja a végidőnek utolsó ítélete, amikor már megnyílik a menny, mert nem arról hallunk, hogy a menny ajtaja nyílik meg a templom ajtó, úgymond, hanem az egész menny feltárul, hogy minél teljesebben lássa a világ, az egész világegyetem, azt a Krisztust, aki immár nem szamár háton készül bevonulni, ami látható világunkba, nem alázattal jön immár, és nem nagy szelítséggel, hanem hófehér paripán, ez a korabeli szimbólumok által azt jelenti, hogy harci lovon, harci cselekményre készülve, mint harcos messiás. Ez volt az, amit az Ószövetség népe félre értett. Ők egyszerre vártak egy főpap messiást, aki szelíd és alázatos, és ugyanakkor várták egy harci messiásnak a megjelenését is, aki az első kard kihúzására angyali karokat hív majd, hogy harci cselekmények árán megszabadítsa a választott népet. Legyen ez kicsit mentség Péter apostol cselekményére, aki Jézus elfogatása pillanatában ezt megelőzően kirántja kardját. Ő várta a messiást, de nem jól várta. Isten legyen a mi életünkben cselekvővé, valóságá, kedves testvérek, mert amilyen valóságosan itt ülünk a templom padjaiba, ilyen valóságosan nyílik majd meg a menny, és lesz majd láthatóvá a dicsőséges Krisztus. Arról hallunk, hogy az ő szájából két élű éles kard jön majd ki, azzal fogja megítélni a népeket. Ez nem azt jelenti, hogy szó szerint vegyük ezt a képet, hanem ez azt jelenti, hogy az ő szájából származó minden beszédnek éle van, ami életünkre nézve megítéli a rosszat, és mint amikor a műtétek során a rákos szöveteket ki kell, hogy metsze az operáló orvos, mert ez a feltétele a gyógyulásnak, minden Isten tisztelet és minden ige olvasásnak ez az alapja. Engedjük, hogy belecsúszson Isten beszédének két élő éles kardja a lelkembe és az elmémbe. Nem kellemes, mikor áthatol, nem kellemes, amikor megítél, de az újjászületéshez, a szent életben való járáshoz elengedhetetlen. Mert a mi testtől született test az Isten országába pedig csak az mehet be, aki lélektől születik, aki engedi az Isten két élő kardját az életében munkálkodni. Nem könnyű döntés, mikor valaki egy műtétnek a papírjait aláírja, érezzük a súlyát, de mindig reménykedünk a túlélésben és a gyógyulásban. Ezért jövünk templomba, ezért hallgatjuk Isten igéjét, hogy túljussak a fájdalmakon, hogy Isten meggyógyítson, hogy tovább lépésre erőt és útmutatást adjon. Amikor Krisztus megjelenik, azt írja, vasveszővel fogja pásztorolni őket. A pásztorlás és a vasvesző egymásnak ellentmondó képek, mert a pásztor bottal szokta a nyáját pásztorolni, és feljegyzik úti könyveknek a leírásai, egy időben nagyon szerettem ezeket olvasni, a palesztin vidéken a pásztorok hogyan legeltetik a nyájukat. Csodálatos dolog, amikor kint vannak a szabad téren, vagy közösen egy nagy akolba hajtották be több pásztor is a nyájat, és amikor reggel kiállnak, és mindegyik elkiáltja, mená, kövess engem, mindegyik bárány a pásztora hangját követve szétválnak, és úgy mennek tovább, mindegyik tudja, ki a pásztora. Bárányokat sokszor leszoktuk nézni, egyszerű, bugyuta jószágok, és mégis tudja, ki a pásztora. Ki az, aki zöld mezőre és üde vizekhez, forrás vízhez tereli? Vajon mi tudjuk-e, hogy ki a mi pásztorunk? Tudatában vagyunk-e az ő hatalmának, szeretetének? És aztán a vasvesző hogyan jön ide? Hogy az a pásztorlás, ami a megjelenő, dicsőséges Krisztusnak a pásztorlására utal, ez egy fájdalmas, végítéletes pásztorlás lesz. Régen a fazekas műhelyekbe volt elhelyezve a vasvessző, a vaspálca, ha nem jól sikerült egy agyag cserép edény, a fazekas ezzel a vasvesszővel törte apró darabokra, mert nem akarta még a szemei előtt sem látni azt a bosszantó tényt, hogy nem sikerült. Nem sikerült, haszontalan. Isten a végítéletben így fogja vasvesszeivel összetörni mindazokat a rendszereket, népeket, személyeket, akiknek az életében nem ért célhoz Krisztus üdvözítő szava. Kedves testvérek, ma még azok állnak győzelemre, akik megtörhetik Isten beszédét, kigúnyolhatják, össze lehet tiporni, gondoljunk arra, hogy csak a Szentírással, csak Romániában, Ceausescu időben mennyiféle variációval próbálták leszámolni, elnémítani az Isten beszédét. Nem lehet. Az Úr Jézus, mikor megjelenik dicsőségével és hatalmával, összeroppantja mind azt, ami Isten ellen irányul. Nekünk pedig a szétválasztódás időszakában, napjainkban, a mi időnkben az az ige szól, menjetek ki közülük, amikor felismerjük a bűnt, mikor felismerjük, hogy valami nem Istentől való, ne maradjunk benne, ne alkudjunk meg, hanem valljuk meg, mi a bűn, és valljuk meg az élő Istent. Hitvalló életre hív bennünket az Úr, s ne feledjük, hogy ő milyen igékkel helyezte ezt a szívünkre. Ha valaki vallást tesz én rólam, az emberek előtt, arról én is vallást teszek majd az én mennyei atyám előtt, aki pedig szégyell engem és megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom majd az én mennyei atyám előtt. A szétválasztódás folyamata a végítéletben fog a csúcsához eljutni, amikor Jézus szétválasztja a kosokat és a bárányokat, és azt mondja majd, gyertek, én atyámnak áldottai. Ne a vakszerencsére bízzuk, hogy mi ott leszünk-e, ezt nekünk tudnunk kell, életfelfogásunkkal, hitgyakorlásunkkal, Krisztus követésünkkel. Valamelyik este a kislányommal beszélgettünk is, azt mondta, hogy anya, eljutottam odáig, hogy már volt, amikor felismertem, mi az, ami rossz, mi az, ami bűn. és úgy érzem, hogy az Úr Jézus akkor enged be az ő országába, akkor tud igazi boldogságot adni már itt a szívembe, ha meg tudom vallani a bűneimet. De jó lenne felnőtt fejjel eljutni idáig. Isten örömöt akar adni, de a bűnbocsánat örömét, a hozzávaló tartozás örömét. Ne elégedjünk meg kisebb örömmel, kérjük Istent, jöjj királyom, Jézusom! Ez van ugyanis a báránynak a csodálatos ruhájára ráírva, királyoknak királya, uraknak ura. Van nekünk királyunk, aki előtt térdet és fejet hajthatunk, időbe tegyük meg, még ma este, újból, hódoljunk előtte, s át fogjuk élni azt az örömet, hogyan emel fel az Isten, hogyan gyógyít meg, s hogyan vigasztal, mint az idősek otthonába az asszony testvér. Bánatos beszéddel indított, s örömkönnyek között imádkozott, mert újból rátalált az uraknak urára, királyoknak királyára. Így legyen a mi életünkben is. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, azért, hogy ezen az estén is közel jöttél hozzánk, s a szívünkre helyezted annak a súlyát és terhét, hogy nem elég, hogy látást adsz. Nem elég, Urunk, hogy hit által látjuk, átlátjuk a dolgokat, sokszor átérezzük szívünkbe, gondolatainkba, egész valónkba, hogy mi vesz minket körül, hogy mi az, ami bekövetkezőben van, és neked adunk hálát, Úr Jézus Krisztus, ezért a látásért, mert az Isten megismerése által ez bölcsességet hoz az életünkbe, Urunk, hogy bölcsen tudjunk tovább lépni, hogy bölcsen tudjunk veled együtt gondolkodni hitáltal. Még a költő is azt mondja, hogy bűnösök között cinkos, aki néma. Úrunk, engedd meg, hogy a hívő lélek bennünk ne néma legyen, hanem legyen mondani valója és üzenete Krisztusról, az ő uráról. Engedd meg, Urunk, hogy ne meghunyászkodó keresztjének legyünk, nem is magukat mutogató keresztjének, hanem vezess rá bennünket arra az egészséges keresztjén életre, Krisztus követésre, hogy szavak nélkül is téged tudjunk hirdetni, mert kell, hogy legyen különbség. Különbség a világ fiai és az Isten fiai között. Kell, hogy legyen különbség az ajkunk beszédébe. Te azt akarod, hogy tiszta ajkú emberek legyünk. Azt akarod, hogy tiszta kezeket emeljünk fel, amikor imádkozunk. Úrunk, engedd meg, hogy ez a különbség ne emberi erőfeszítések nyomán jöjjön létre az életünkbe, hanem kegyelemből, Krisztus jelenlétéből az életünkben. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, s ne vigy bennünket kísértésbe, ne hozz minket kísérthető élethelyzetbe. Te látod, Urunk, hogy hol tartunk a hit útján, hogy a gonosz milyen réseken, utakon és módokon próbál betérkőzni szívünkbe, gondolatainkba, testünkbe, lelkünkbe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy erőnk fölött ne kelljen kísértést elhordoznunk. S Úr Jézus Krisztus, Te, aki hófehér, harci paripán jelensz majd meg, ó, jöjj most ezen az estén csöndesen, szelíd szavaddal, vonulj be a mi szívünkbe, életünkbe, otthonunkba, gyülekezeteinkbe, hogy átélhessük, Immánuel, velünk az Isten. Úrunk, ez különböztessen meg bennünket, hogy velünk jársz, hogy a Te arcod velünk jön. Így legyél, Urunk, a betegekkel, a gyászban járókkal, Te áld meg a családokat, a gyermekeket, kicsinyeket, nagyokat, Te legyél az érettségizőkkel, a vizsgákra készülőkkel, de Te áld meg az általános iskolába tanuló gyermekeket is, Urunk, az utolsó hetekben oda tudják helyezni magukat, a szorgalmas tanulásra. Könyörülj meg, Urunk, minnyájunkon, készíts gyülekezetünket a hálaadó ünnepre. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy velünk, s engedd meg, hogy téged tudjunk egyedül imádni és dicsőíteni Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.